Mózes második könyvénél, és a 17. rész 8. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Ez a 75. oldalon található, nagyjából, legalábbis az én Bibliámban pontosan. És kérlek benneteket, hogy Isten igéje iránti tiszteletből és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk az ő igéjét. Tehát Mózes második könyve, 17. rész, 8. verstől olvasom. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogy a Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére, és az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáléknak még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el: az Úr az én hadijelvényem. És így szólt: mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Urunk, köszönjük a Te igédet. Megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság. Hisszük, hogy a Te igédben van az élet, és az igéd tudja megváltoztatni a mi életünket, gondolkodásunkat. Megnyitjuk most a mi szívünket a Te igéd előtt. Kérünk Téged, hogy szólj hozzánk személyesen, egyenként. Ámen. Ámen. Hoztam valamit. Ha valaki tudja, hogy mi ez, akkor az ne árulja el. Tehát csak kitalálni szabad. Körbeadom. Jó? Így aztán menjen körbe. Ne csak, na így. Mindenki gondolkozhat. Gyorsan adjátok körbe azért, hogy körbeérjem. De pontosan, hogy mi ez? Ezt lehet kapni egyébként Szombathelyen. Nem sokan vásárolnak ilyet, de lehet, hogy Vince tudja, látom a szemén. Amíg így körbe megy ez a tárgy, addig csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a mai... Aki tudja, az nem árulhatja. Igen. Csak aki nem tudja, azt találhatja ki. Az más. Tehát ez a mai ige, ezt úgy mondanám, hogy az Allianz imahét, az Ökumenikus imahét, a Dunántúli Böjt és Imalánc, az imakonferencia, a gyülekezeti imaalkalom, családi imaalkalmaknak a margójára szól. Úgyhogy így hallgassátok. Tehát sok-sok imaalkalom van az életünkben, így az évelején mindig sokkal több van. Lehet, hogy valaki más is mondja, hogy fú, már megint van az Allianz imahét, meg minden 8 napon keresztül. Mindenki azért kipipálja valahogy, hogy azért egyre eljövök, és akkor oké. Vagy lesz az ökumenikus imahét, ugye, amikor szerdán majd, nem jövő héten, hanem az utáni héten nálunk lesz az alkalom. Arra mondta Laci mindig, hogy azért illik itt lenni, mert hát mégiscsak jönnek a többi testvérek is. Nem tudom, hogy vagytok ezzel az egésszel, vagy már nagyon várjátok az imakonferenciát, Balatonszemesen, mert az mindig nagyon jó szokott lenni. Szóval mindezeknek a margójára, vagy azt mondom, hogy ezekkel kapcsolatban szól ma Istennek az igéje. A múlt héten beszéltem arról, hogy a Magyarországi Baptista Egyházban ebben az évben az a szlogen, hogy Isten országát építjük, és ennek kapcsán minden hónapnak van egy témája, és a januári hónapnak az a témája, hogy az ima Isten országának a nyelve. Ugye, amikor egy idegen országba elmentek, és nem tudjátok az ottani nyelvet, az elég rossz, nem tudom, Richard, Francis, most lecsekkolom, hogy egyáltalán fordít-e Csabi, hogy igaz ez, hogy nem olyan jó, nem olyan komfortos, amikor úgy vagytok itt, hogy nem tudjátok a nyelvet. Én magam is ezt nagyon jól tudom, mert nem vagyok egy nagy nyelvtehetség. És hát így van ez az Isten országában is, hogy az Isten országának is van egy nyelve, amin ott lehet beszélni. És úgy is mondhatnám, hogy hát lehet, hogy furcsán hangzik, hogy Istennel más módon nem lehet beszélni, csak imádságba. Tehát ővele így lehet kommunikálni. És ha valaki nem szokott imádkozni, vagy ez mondjuk nem az erőssége, akkor azt jelenti, hogy nem érzi magát annyira komfortosan talán az Isten országába. Itt most nem arról beszélek, ilyen ima készségekről, hogy valaki nem szeret hangosan imádkozni, vagy pedig nem tudja jól megfogalmazni, mert az is okoz egyfajta kényelmetlenséget. De szeretném itt is elmondani, hogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ebbe a gyülekezetbe nem nagyon hangoznának el olyan imádságok, amelyek ilyen szép imádságok, ilyen olyanok vállalható imádságok, amit úgy mindenki szívesen meghallgat, és akkor azt mondjuk, hogy na nem égtem le ezzel az imával. Tehát nem erre vágyunk, hanem arra vágyunk, hogy őszinte imádságok hangozzanak el. És ha valaki mond egy háromszavas imádságot, aminek egyébként nyelvtanulag esetleg nem is jól érthető, vagy nem is tökéletes, de szívből szól, sokkal többet ér. És hogy erre bátorítalak benneteket, hogy bármikor, amikor ima alkalmon vagytok, akkor ne engedjünk ennek, hogy most valami szépet kell mondanunk, vagy jól kell megfogalmaznunk, hanem szívünk őszinteségéből szóljunk. Szóval Isten országának a nyelve az az imádság, és ezért ez egy létfontosságú dolog, ha mi ott élünk, ha az az elsődleges országunk, akkor beszéljünk ezen a nyelven. Nem tudom, merre jár ez a tárgy, közben csak kérdezem, hogy ott van, mert ha nem sokára visszaér. Köszönöm. Egy picit a történetről szeretnék pár gondolatot mondani. Tehát ugye Izrael népe Egyiptomban élt már elég hosszan, és az egyiptomiak sanyargatták őket, és egy különleges csoda révén Isten kiszabadította az ő népét az egyiptomi rabságból. Tulajdonképpen Izrael népének ez a legnagyobb bűnnepe máig. Amikor az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadultak, átkeltek a Vörös-tengeren, és eljutottak egyfajta szabadságra. Ez történt ezelőtt a történet előtt, amit most felolvastunk, nem sokkal, és utána elkezdődött a pusztai vándorlás, ami azért kellett, mert Egyiptomból el kellett, hogy jussanak arra a területre, amit Isten nekik akart adni. Aztán ez eléggé elhúzódott ez a pusztai vándorlás, de Istennek nem ez volt az elsődleges terve. Aztán persze Isten felhasználta ezt az elhúzódott pusztai vándorlást is az ő javukra. De itt most még az elején vagyunk, és rögtön volt egy hely, Mára, ahol megérkezett a nép, és keserű volt a víz, rögtön elkezdtek zúgolódni. Aztán Isten mondta Mózesnek, hogy hogyan lehet édessé változtatni ezt a vizet, ezt meg is tette Mózes. Aztán utána éhesek voltak az emberek, megint csak elkezdtek zúgolódni. Akkor Isten adott nekik fűrjeket és mannát, amik egyébként végig kísérték az ő pusztai életüket. Tehát úgymond eltartotta őket az Isten, és mindig betöltötte nekik a szükségeiket. Hozzáteszem, hogy úgy, hogy mindig csak egy napra való élelmet kaptak, és nem lehetett elrakni, mert ha elrakták, akkor az megbüdösödött, megromlott, tehát nem volt ennek értelme. Utána megint tovább mentek, és megint szomjasak lettek, és megint nem volt víz, és megint elkezdtek zúgolódni. És akkor Mózes a bottal, ami nála volt, megérintette a sziklát. Megérkezett? Ja, még nem. Jó. Még nem. Tehát megérintette a sziklát, és a sziklából víz fakadt. És tulajdonképpen ezek után érkeztek meg egy oázishoz, ahol is ezek az amálékiak megtámadták őket. Amálék az egy nomád nép volt, tulajdonképpen Ézsaunak volt a leszármazottja. És valószínű azért támadták meg őket, mert ki akarták őket abból a kellemes oázisból pöckölni, meg egyébként sem akarták, hogy az ő területükön mozogjon Izrael. Józsué, aki tulajdonképpen itt lép először színre az igében, bátran harcolt Mózesnek a kérésére, de igazából nem ő győzte le az ellenséget, hanem ez a történet arról szól, hogy Isten hatalma volt az, amin keresztül megmenekültek. Tulajdonképpen az egész pusztai vándorlás arról szól, hogy Isten hogyan gondoskodik az ő népéről, és hogy Isten hogyan akarja rávenni az ő népét arra, hogy elhiggyék, hogy tőle függenek, és hogy ő mindent megad nekik. És hát bizony, te is láttad már? Jó van, oké. Hát ez a nép nem nagyon hitte ezt el, állandóan zúgolódtak, állandóan problémáik voltak. Úgyhogy így érkeztünk meg ez a történethez, és ennek a történetnek a kapcsán szeretnék három olyan dolgot említeni, ami így az imádsággal összefügg. És ezt szeretném ma mindannyiunknak így az életébe elhelyezni, a gondolatainkba és a szívünkbe, hogy ezen keresztül erősödjünk az imádságban, és váljon még fontosabb számunkra az imádság. Na nem tudom, hogy valaki kitalálta-e, aki nem tudta, hogy ez micsoda, hogy ez mi. Nem. Te tényleg nem tudod? Hát nem kolomb. Majd Marika szerintem se... Ja, te tudod, jó, kutyacsengő. Olyan, aki nem tudja. Nem. Még azt is meg lehet vele csinálni, hogy így ide, van benne egy mágnes, és akkor ha ide a mágneshez hozzáérintem, akkor megfogja ezt a kis csöngöt, és akkor nem csörög. Jó helyen tapogatózol, igen, igen. Hogy? Na, itt van, eltaláltátok, medvecsengő. Egyébként majd alkalom után meg is tudom mutatni, van egy kis címkére, rá is van írva, hogy ez medvecsengő. Lehet kapni egy ilyesmit. Hogy? Szombathelyen is lehet kapni. Már nem a szombathelyi medvék ellen, hanem hogyha valaki szombathelyi szeretne olyan területen menni, ahol medvék vannak. Hát elmentem ilyet keresni, és mondta az eladó, hogy ugye a legbiztonságosabb a medve ellen, azért mégiscsak azt, hogy jó cipőt vásárolok. De mondtam, hogy az a probléma, hogy én a gyerekeimmel megyek, és hát nekem így nem fog bejönni, hogy én elszaladok őket, meg ott hagyom a medvét. És akkor, ugye ez arra való ez a csengő, hogy a medvét értesítse, hogy jövünk, mert a medve egyébként nem akar velünk találkozni, jó esetben. Hát ha találkozni akar velünk, akkor mindegy, akkor nincs értelme. De ha mondjuk egyedül túrázol, és ne kell állandóan orbitozni, hogy hallja a medve, hanem egy ilyen, ez így szépen megy, és ahogy így lépsz, így csönget. Van olyan, aki azt állítja egyébként, hogy van olyan medve, amelyik ideges lesz ettől, tehát ilyen is van, de többségében azért ez hatásos. Tulajdonképpen mondjuk, ha olyan területre megy az ember, ahol medvék vannak, mondjuk a Magas Tátrába vagy Erdélybe, akkor egy turistának van egy ilyen dolog, amit visz magával. Illetve nálam még szokott lenni a mobiltelefonom, amin két alkalmazás van, ami ilyenkor nagyon fontos. Az egyik az mondjuk a tátrai segélyhívó szám, az egy konkrét olyan dolog, hogyha a mobiltelefonon föltelepítem, akkor ha nagyon egyszerű csak egy gombot kell megnyomni, és az összes adatomat, helyszínt, mindent rögtön lead. Tehát rögtön tudják, hogy hol vagyok. Ez egy nagyon jó segítség, ha az ember olyan helyzetbe kerül, hogy bajban van. A másik meg egy térkép, ami egy ilyen hegymászó térkép, amelyik nagyon pontosan mutatja mindig, hogy hol vagyok. Ezek mindig nálam vannak, amikor ilyen útra megyek. Azért hoztam ezt, hogy ezzel kapcsolatban eszetekbe jusson valami, ami viszont Mózesnél volt mindig nála, ha lehet így kifejezni. Mégpedig Mózesnek volt itt egy botja, amit Isten mondta neki, ugye, amikor megtámadta Amálék őket, hogy Mózes, hát vedd a botodat. Csak képzeljétek el, hogy Mózes azt mondja, hogy fú, hát hol lehetett ez a bot, már nem emlékszik, pedig előtte levőleg a sziklánál ugye azzal fakasztott vizet, de hát nem tudja, hogy hol van. Hát milyen lett volna ez a dolog? Miről árulkodott volna ez Mózesnek az életében? Hogyha azt se tudja, hogy hol van ez a bot. Hát arról, hogy azt gondolja, hogy ez nem olyan fontos dolog, nem olyan szükséges, vagy egyszer talán szükség volt rá, vagy nem tudom. De Mózesnél ott volt ez a bot. Tehát nem írja azt, hogy Mózes halára kereste a sátorban, hogy hol van, hanem önálló ott volt ez a bot. Azt mondja Istennek az igéje, hogy Mózes, vedd a te botodat, vagy vedd Isten botját, hol így hívja, hol így, hol úgy. Tulajdonképpen ez Mózesnél volt, de valami értelemben Istennek a botja volt. Egyébként Mózes, amikor megkapta az elhívását, és az úrral beszélgetett az a kapcsolatban, hogy a fáraóhoz majd bemegy, és elkéri úgymond a népét a rabszolgaságból, akkor azt mondta Isten Mózesnek, hogy ott van a kezedben egy bot, dobd el, akkor ugye kígyóvá változott, akkor megröppent, tehát mondta, hogy fogd meg a kígyó farkát, akkor meg újra bot lett. És ez volt az a jel, aminek kapcsán megnyugtatta Mózest, hogyha már ott lesz a fáraónál, akkor hát mégis mondta Mózes, ott leszek a fáraónál, hát hogy fogja elhinni a fáraó, hogy én mellettem te ott vagy meg, hogy egyáltalán én vagyok valaki. És azt mondta, hogy így. Aztán utána ezzel a bottal érintette meg a Nílust, amikor az vérré változott, és úgymond nagyon nagy jel volt a fáraó számára, és Egyiptom számára, hogy itt több van egy népnél, hanem itt van egy olyan nép, aminek, aki mögött van egy Isten. És utána ezzel a bottal még a többi csodában is volt szerepe ennek a botnak, és ez a bot volt az, amikor Mózes megérintette a sziklát, és víz fakadt belőle, amiről egyébként a korintusi levél azt mondja, hogy ez a szikla, ez Jézus Krisztus volt. És tulajdonképpen az az élő víz, ami ott folyt, és ami fizikálisan ott az életben maradást megadta ennek a népnek, az Krisztus volt. És a korintusi levél ezt meg már inkább lelki, szellemi értelemben mondja, hogy Jézus az, akivel mi élhetünk, és akiből az élet fakad tulajdonképpen. Szóval a Mózesnél itt volt ez a bot. És az első kérdésem az, hogy nálad van-e az Istennek a botja? Ez egy személyes kérdés. Nyilván most, amikor én megyek a túrára, akkor nálam van ez a dolog, vagy nálam van a mobiltelefon. Szerintem a mobiltelefon mindenkinél itt van, igaz? Van olyan esetleg, akinél most nincs mobiltelefon? Na, hát van azért egy-két ilyen ódivatú ember, ilyen régiek, igen. De gratulálok nektek, ha nem hoztátok. De azért sajnos ugye azt kell mondunk, hogy a többieknél itt van. Tehát ez valamiért fontos. Nekünk úgy gondoljuk, hogy a mobiltelefon az kell. Egyébként ebben van igazság is, egyébként abban is van igazság, hogy valaki nem hozza, és azt mondja, hogy most azt félreteszi, meg abban is van, hogy hozza, mert tulajdonképpen minden dolgunk most már azon van. És az úgy tűnik, hogy az Isten botja, legalábbis ebben a történetben Mózesnek ez a bot, ez egy olyan dolog volt, ami mindig ott kellett, hogy legyen nála. Igazából nem a bot volt a lényege, azt úgy is értjük, hanem az volt a lényege, hogy ez fejezte ki Mózes számára azt, hogy ő az Istentől függ. És hogy Isten az, aki őt megszabadítja, Isten az, aki ő neki mindig segíteni tud. És Isten valamiért Mózesnek ezen a boton keresztül segített ezekben a helyzetekben. Az is egy kérdés lehet, hogy számodra mi ez a bot? Tehát hogy tudnánk ezt megfogalmazni, hogy mi ez a bot számunkra? Én úgy mondanám, hogy valami olyan valós meggyőződés, hogy ha bajba kerülök, vagy ha valamiért szükség lesz, akkor az Istennel beszélő viszonyban vagyok, az Isten, tudom, hogy menjek oda az Isten segítségért kérni. Egyáltalán eszembe jut ez a dolog. És nem úgy, hogy élem az életemet, így a hétköznapokat, és amikor valami nagyon nagy baj történik, akkor kezdek el kétségbe esni, akkor kezdek el gondolni, most mi lesz, most mi történik. Hanem úgy élem az életemet, hogy tudom, hogy az Istennek a kegyelmébe vagyok. Itt is Mózes egyébként Simán megijedhetett volna. Hát nem voltak ők egy nagy harcos nép, rabszolgaságból jöttek, ott volt egy ilyen nomád nép, elkezd megtámadni, hát szerintem minden normális ember berezelt volna ettől. Sok minden jöhetett volna Mózesnek az életébe, hogy most akkor elmeneküljünk, vagy mit csináljunk, vagy tárgyaljunk. De Mózesnek volt egyfajta mély meggyőződése arról, hogy az Istenhez tud fordulni. És én azt szeretném kérdezni, hogy nálad van-e ez a mély meggyőződés, hogy bármi lesz az életedben, bármi következik, vagy bármi van most az életedben, az Isten fog neked segíteni, úgy, ahogyan azt ő adja. És nem a félelem van benned, attól, hogy nem tudod, hogy mi lesz, talán majd megsegít az Úr, vagy nem tudom, hogy tehát félsz dolgoktól, amiket nem tudsz, hanem úgy éled az életedet, hogy bár sok mindent nem tudok, de az Isten az mindig velem lesz. Az Isten mindig ott van velem, és soha nem engedi azt, hogy olyan helyzetbe kerüljek, hogy onnan már nincsen tovább. Ez tehát az egyik ilyen nagy kérdés, hogy nálad van-e ez a meggyőződés. Ez fakadhat egyébként korábbi nagyon mély tapasztalatokból, hiszen Mózesnek is ez onnan fakadt, hogy amikor először beszélt Istennel, akkor ez a bot kígyóvá változott, aztán pedig az Úr visszaváltoztatta. Aztán ott volt a meggyőződés, amikor látta, amikor a tenger ugye vérré változott, a Nílus vérré változott, látta, amikor a tenger szétvált, látta azt, amikor a sziklát megérintette, és víz fakadt belőle. Vannak-e neked ilyen mély meggyőződéseid? Hordozod-e ezeket magaddal? Ezeknek a most jó értelemben mondom, az árnyékában élsz-e? Hogy hát az Isten itt szólt, ott megsegített, és velem volt. Hát akkor mindig velem lesz. Én most négy dolgot írtam föl az életemben, emlékszem a lelkipásztori elhívásunkra Jutkával, arra, hogy hogyan szólt akkor az Isten. Emlékszem arra, amikor Gergő megszületett, és hát nagyon beteg volt, akkor hogyan szólt az Isten. Emlékszem arra, amikor vége lett a szolgálatunknak egy helyen, és nagyon nyomorult helyzet voltunk, hogyan szólt az Isten. Emlékszem arra, amikor itt az imaházat vásároltuk, hogyan szólt az Isten. És még sorolhatnék dolgokat, amikre emlékszem, hogy az Isten hogyan vezetett. És számomra ez Isten botja, ami nálam van, és amit én úgy tudok hordani. Ugye az Ószövetség szeret ilyen fizikai dolgokat is beletenni, hogy kösse a kezedre valamit, vagy tegyél a homlokodra valamit, ha az neked segít, akkor bátran tedd meg. De a lényeg az, hogy nálad van-e az Istennek a botja, nálad van ez a meggyőződés, hogy az Isten ott van velem, és hogy ő segíteni fog. Így éled az életedet, így mész ki az utcára, így kelsz föl, így fekszel le. Az ima lehetősége, az mindig ott van a számodra. És amikor visszaemlékszel, és talán eszedbe jut ez a kicsit furimuri dolog, ez a medvecsengő, akkor jusson eszedbe ne a medvecsengő, mert sokszor az a baj ezekkel a példák, hogy a medvecsengő eszedbe jut majd két hét, de hogy már miről volt szó, az már nem, hogy az is van eszedbe a medvecsengőről, hogy Mózesnél volt az Isten botja, amit ő azért hordozott, mert úgy érezte, hogy neki az fontos, neki az szükséges. És hogy az Isten botja számodra az a mély meggyőződés, hogy az Isten ott van veled, és megsegít téged. És ez pedig az imádság tekintetében olyan értelme van itt, hogy akkor számodra az imádság az egy nagyon különleges lehetőség, az egy nagyon jó és nagyon fontos lehetőség arra, hogy az Istennel a kapcsolatban legyél. És így az imádság nem egy olyan dolog lesz, hogy már megint imádkozni kell, vagy pedig már megint elfelejtettem, vagy pedig többet kellene, hanem úgy vagy vele, hogy hú, ez az életemnek a legszebb része, amikor imádságban lehetek az Isten előtt. És itt mondom az imádságot kiterjesztve, tehát nem feltétlenül csak arra az imádságra gondolok, hogy térdelsz otthon egy sötét szobában, hanem az Isten jelenlétében élsz, beszélsz vele, keresed, kutatod az ő akaratát. Egy másik dolog, amire szeretném a figyelmet oda vezetni ebben a történetben, az pedig a 11-12. Versben van, és az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. És kicsit tovább, ha nézzük, akkor kiderül, hogy ezt észrevették Mózes, Áron és Húr. Tehát arról szeretnék itt beszélni, hogy az imádság és a valóság között van valamilyen összefüggés. Itt ebben a történetben ez nagyon látványos összefüggés volt, mert hát ott volt Mózes, ugye így fönn volt a keze, hát most nem tudom, hogy meddig bírnám így tartani, de biztos, hogy estig nem bírnám így tartani a kezemet. Még akkor se, hogyha terroristák támadnának meg, és érezném, hogy csak így nem fognak lelőni minket, akkor se időn elfáradnék. És Mózes ott volt, és amikor elfáradt és levette a kezét, akkor látta, hogy máshogy alakulnak a helyzet, ugye a csatában. És persze ez olyan természetes és olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát ezt nyilván ezt látták, hát ez olyan egyértelmű. Na de gondoljatok csak bele, hogy a mi életünkben is azért vannak ilyen összefüggések, és főleg a mi kultúránkban, például mondjuk egy gyógyulásnál, azért nem is ilyen egyszerű ez a dolog. Mert most elmegyek az orvoshoz, imádkoztam is, és meggyógyultam. Most akkor mi történt? Most akkor meggyógyított engem a gyógyszer, az orvos, vagy az ima? Persze mondhatjuk, hogy hát biztos csak az ima, de hogyan értékeled ezt? Miből tudod ezt? Tehát, hogy látod ezt? Ott is gondolhatta volna Mózes, hogy hát elfáradtak Józsuék, és menjünk le mi is a hegyre, aztán szálljunk be mi is a küzdelembe már, hogy segítség kell nekik. Tehát ők, azt akarom csak mondani, hogy őnekik ez egy egyértelmű dolog volt, észrevették, hogy itt ez az összefüggés fönnáll, hogy ők imádkoznak, és ott pedig a küzdelem, azaz ő imádságuk, a Mózesnek az Istenre utaltsága és a felemelt keze kapcsán változik. Ugye nagyon nem mindegy, hogy mi alapján nézzük az életet. Ugye a történelmet a mi időnkben, amikor mi voltunk a mostani 50 évesek gyerekek, akkor ugye úgy tanultuk, hogy a legfőbb gócpontok a történelemben a munkás mozgalmi alkalmak voltak, amikor valami módon a munkások fölkeltek, akár Görögországban, akárhol, azok voltak a legfontosabb momentumai a történelmnek, és ez alapján próbálták nekünk elmagyarázni. Hát nekem nem sikerült, de nem azért persze, mert hogy ez rosszul magyaráztak, egyébként sem sikerült volna, akkor nem érdekeltek ezek a dolgok. Aztán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a háborúk kapcsán próbálja a történelmet megérteni, vagy sok mindent ki lehet találni. Ugye, ha valaki az Istenre figyel, akkor én azt mondanám, hogy talán a történelmet az Isten beavatkozásai kapcsán lehet a legjobban megérteni. És mondjuk a történelemnek a kezdete, akár a visszafelé, akár előfelé, az valóban Krisztusnak a megjelenése itt a Földön. Vagy egy nagyon fontos pont, amikor mondjuk a reformáció volt a történelemben. Vagy nagyon fontos pont, mondjuk a mi életünkben is, de szerintem az egész világ életében is, amikor a zarándokatyák Angliából kivándoroltak az Amerikai Egyesült Államokba. Tehát lehet nézni a történelmet az ébredéseken keresztül, és hogyha így figyeled, akkor azt veszed észre, hogy az imádság, az Isten népének a állapota, az nagyon erősen befolyásolja a történelmet. Emlékeztek tavaly előtt, amikor ugye a reformáció 500. évfordulója volt, a Varga Attilának az előadásán ki volt itt valaki, aki most itt van? Ugye sokan voltunk. Egy különleges előadás volt. Ő pontosan erről beszélt, hogy azt mutatta meg, hogy ha a történelmet azon keresztül vizsgáljuk, hogy az adott országban hogyan voltak a hívő emberek, mennyire voltak ott az Isten előtt, és egyáltalán hogyan gondolkoztak, akkor félelmetes összefüggéseket lehet látni. Például az, hogy Franciaországban kiirtották az összes hívő embert, és ott utána a forradalom sokkal véresebben zajlott le, mint mondjuk Angliában, ahol volt egy hívő mag, és ott is volt forradalom, meg ott is voltak véres események, de nem fordultak ki annyira az emberségükből. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy attól függően, hogy hogyan szemléled a világot, más-más következtetésekre jutsz. Meg lehet magyarázni sok mindent így is, meg úgy is. A kérdés az, hogy mi a te szemüveged, te hogyan nézed tulajdonképpen a világot. Vagy például ott van Omri, egy izraeli király, nem tudom ki az, aki hallott már Omriról. Néhányan hallottatok Omriról. Képzeljétek el, ő az a király, aki az első király, akiről a nem bibliai források Izrael királyaként említést tesznek. Nem Dávid, meg stb., hanem Omri. Na most ez az Omri egyébként a Bibliában nagyon rövid kis helyet kapott, annyiban ráírva, hogy azt tette, ami rossznak lát az Úr, és egy rettenetesen rossz király volt, másrésztről viszont az ő országát, azt, tehát vagy Izraelnek az országát, azt elég jól fölépítette, kiterjesztette a határait, nagyon jó házasságot kötött különböző szomszédos népekkel is, úgymond ezért keltette föl a világnak a figyelmét, hogy na hát azért van itt egy tehetséges király. De Isten szemüvegén keresztül ez egy senki volt. Nem, hogy egy senki volt, hanem egy rettenetes ember volt. Hát nem mindegy, hogy milyen szemüvegen keresztül nézed a világot. És nézzétek meg, Mózes észrevette azt, hogy tulajdonképpen attól függenek a dolgok ott a csatában, hogy ő most fölteszi a kezét, és kifejezi az Istennek, hogy Istenem, teljesen rád vagyok utalva, és amikor ezt nem tudta, akkor pedig nem jól mentek a dolgok. Nem tudom, hogy mit gondolnál, hogy mit mondanál, hogy melyek voltak az életed legsikeresebb időszakai. Kicsit gondolkozz ezen. Mi volt az, aki fiatal, ő neki egyszerűbb a helyzetben, mert kevesebbet kell áttekinteni. Mi nekünk már, meg akik még idősebbek, ő nekik már sokkal nehezebb. De mi volt, mit mondanál, hogy melyek voltak az életednek a legjobb részei? Kicsit gondolkozzatok ezen. Ugye az összefüggés az nem mindig ilyen egyszerűen látszik, mint ahogy itt ebbe a történetbe, hogy ugye fölemeli a kezét, és akkor győznek, ha meg leengedi, akkor vesztenek. Mi legtöbbször azért, vagy legalábbis meg vagyunk fertőzve valamilyen szinten azért a világi nézőponttal. És hajlamosak vagyunk egy-egy békességes időszakot, egy-egy anyagilag jobb időszakot, egy-egy sikeresebb időszakot pusztán ennek kapcsán jónak nézni. Ettől még lehet, hogy az jó. De én azt mondanám, hogy talán az alapján tudnánk ezt a legjobban megmondani Isten szemszögéből, hogy amikor a lelkem a legjobban az Istenhez közel volt, amikor az én lelkem állapota jó volt. Nem tudom, hogy így gondolkoztatok-e és vizsgáltátok-e visszamenve az életeteket, hogy melyik volt az időszak, amikor ugye a legjobban Istenhez közel voltam. Például mondjuk mondhatjuk azt, hogy a megtérésünk előtti rész, meg az utáni rész, az egy nagyon izgalmas, egy nagyon jó rész. És azt mondhatjuk, hogy fú, hát az nagyon jó volt, az igazán nagyon jó volt. Valaki most van ebbe egészen közel, valakinek ez régen van, de az ott van, és azt mondom, hogy fú, ezeket a tapasztalatokat meg tudom jelzni, hogy ez nagyon jó volt. És lehet, hogyha megkérdezném, hogy mi is volt akkor az életedben, lehet, hogy csóró voltál, lehet, hogy éppen megbuktál az összes vizsgádon, nem tudom, hogy mik történtek akkor, lehet, hogy fogalmad nem volt, hogy mi lesz veled, meg stb., de ott a lelked nagyon jó volt, radikálisan, lényegileg megváltoztál, új életet kaptál. De lehet ez más dolog is már a hívő életedben, amikor hú, ez egy nagyon jó időszak volt. És arra figyelmeztet bennünket ez a történet, hogy vegyük észre az ima és az események közötti kapcsolatot. De főleg ebbe a mai európai világban ez nem olyan könnyű. Tehát nem ilyen egyszerű ez szerintem, hogy imádkoztam, elmentem az orvoshoz, meggyógyultam, tehát akkor működött az imádság. Persze, mondhatjuk ezt, de ez mélyebb ennél. Lehet, hogy ez ilyen volt, de én azt mondanám, hogy talán úgy tudnánk mondani, hogy amikor a lelkünk igazán az Istenhez közel volt, és jól kapcsolódtunk az Istenhez, annak biztos, hogy az az oka, hogy valami módon az Istennel találkoztunk, és imádságban voltunk. És ennek persze lehet egy csomó más oka is, tehát lehet persze egy ilyen is, amikor meggyógyít téged az Úr, lehet, amikor anyagilag megáld az Úr, lehet, hogy amikor megsegít az előmeneteledben az Úr, De az biztos, hogy a te lelked állapota, és egy gyülekezetnek a lelki állapota, egy egyháznak, egy népnek a lelki állapota, az nagyon erős összefüggésben van az imádsággal. És hogy látjuk ezt, hogy tudjuk ezt, hogy ebben élünk-e, vagy pedig úgy élünk, hogy élünk itt ebbe a kultúrába, és úgy megvagyunk. És azt mondjuk, hogy végül is egész jó. És hát nem tudjuk, hogy most az Úr gyógyított meg, vagy az orvos gyógyított meg, vagy most az Úrtól vagyok gazdag, vagy a magamtól vagyok gazdag, ezeket nem tudjuk, de végül is egész jól vagyok. Vagy pedig látjuk az összefüggéseket. És ahhoz, hogy lássuk az összefüggéseket, ahhoz a nézőpontunkon kell változtatni. És Isten igéje azt mondja egyértelműen, ebben nem lehet vitázni vele, hogy a te ima életed és a te jóléted az egyenes összefüggésben van. Tehát másképpen nem tudsz jól lenni igazán, csak akkor, hogyha az Istenre bízod az életedet. Itt megint azt mondom, hogy nem feltétlenül most arra gondolok, hogy naponta hányszor vagy térdem a otthonodba, imádságba, hanem arra gondolok, hogy az életedet mennyire éled az Isten jelenlétében, mennyire keresed az Úr találkozását, és a magad módján, ahogy te a legjobban tudsz Istennel beszélgetni, ezt mennyire gyakorlod. Ez a dolog, hogy Mózes észrevette, hogy hoppá, hát hogyha fönn van a kezem, akkor ezek a józsuéjék ott kaszabolják az ellenséget, akkor meg leengedem, akkor meg őket kaszabolják, ez sarkalta őket arra, hogy fönntartsa a kezét. És próbálta, szerintem maximumig elment. És ott volt mellette Húr meg Áron, és ők is látták, hogy hú, hát ez így megy. És akkor ez sarkalt őket arra, hogy kitaláljanak valami jó módszert, hogy hogyan tudjuk még Mózesnek a kezét még mindig magasra engedni. És nem azt, hogy most már, hát a Mózes most már maximumig elment, most már tényleg az Isten most már tudomású veheti, hogy hát ő mindent megtett, most már tessék, akkor hadd győzzenek most már. Hanem észrevették, hogy ez nem így működik, hogy Mózesnek fönn kell legyen a keze, és sarkalt őket, hogy hát ez így működik, akkor ezt így kell csinálni. És megtalálták a módját, hogy hogyan tudja tovább föntartani Mózes az ő kezét. Tehát, hogyha te hiszel ebbe, hogyha látod azt, hogy amikor a te ima életed erős volt és jó volt, akkor jól mentek a dolgok, akkor ez fog téged sarkalni, mert így vagyunk fölépítve, sajnos emberek vagyunk, hogyha azt látjuk, hogy értelmetlen dolgokat csinálunk, akkor az úgy nem tetszik. Ugye a katonaságnál azt mondják, hogy húzzunk föl ide egy falat, aztán másnap meg romboljuk le, megint húzzunk föl, megint romboljuk le, akkor az ember már úgy, hogy ez borzasztó. De ha azt látjuk, hogy amit csinálunk, annak van értelme, akkor sarkal minket arra, hogy tegyük. És az imádságnál ugyanígy van, hogy te látod-e az imádságnak az értelmét? Látod-e a történelemben az értelmét? Erről szólt az Attilának az előadása, ami szerintem különlegesen bátorító volt, és megerősítő volt egy nemzet számára, de látod-e a te életedben, meg a családod életében, hogy ez nagyon fontos. Mert ez összefüggésben van. Erről beszél nekünk ez a történet. Jézus is tapasztalta ezt az életében. Tegnap előtti napon volt itt az IFI, amikor Laci pont beszélt erről az Allianz Ima hétnek a keretében, hogy ilyen Jézus is az Istenhez kiáltott, és ő tudta, és tapasztalta, és ő gyakorolta ezt. És aztán van egy harmadik dolog, amit szeretnék ennek a történetnek a kapcsán az imádsággal elmondani, hogy amivel legtöbbször ezt a történetet szokták használni, vagy most jó értelemben, vagy szoktak belőle prédikálni, hogy ugye Mózes nem volt egyedül, hanem volt neki két társa, Áron és Húr. És együtt küzdöttek. A kérdésem az hozzád, hogy vannak-e ilyen társaid, akikkel együtt vagy. Imatársnak nevezem, de nem arra gondolok pusztán, hogy mit tudom én, három havonta, vagy két hetente, vagy hetente összejöttük és imádkoztok egyet. Hanem több ennél, akik igazán a te társaid az Istenhez való meneteledbe, akik ismernek téged, akik szeretnek téged, és akik melléd állnak. Mert úgy néz ki, hogy ez, megint azt mondom, a Bibliában az egész tanításra beszél elő. Nézzétek meg, a Jézus a tanítványokat párosával küldte ki, nem egyedül, amikor elmentek szolgálni. Pál Barnabással ment el az ő missziós útjára. A családot, ahogy Isten megalkotta egy férj és egy feleség, megint rengeteg tanítás van ebben, hogy ők együtt sokkal erősebbek. Vagy pedig Jézus, amikor a Getsemáné kertben küzdött, akkor Isten küldött egy angyalt, aki erősítette őt. És szinte ugyanez a történet, hogy Jézus ott imádkozik, és már a végén van az erejének, és már úgy nem tudja tovább, mint ahogy Mózes is a végén volt már az ő erejének, és Isten küldött egy angyalt Jézus mellé, és azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy az angyal erősítette őt. Hogy ez egy nagyon mély bibliai igazság, hogy társak nélkül, imatársak nélkül, de itt értitek, hogy itt ez nem az a egyszerű imatárs, hogy időnként összegünk és imádkozunk egyet, hanem egy mély kapcsolat, egy társ nélkül nem tudod megharcolni a dolgokat. És egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a társak nem azt mondták Mózesnek, hogy na, Mózes, te már eleget tartottad a kezedet, akkor most jövünk mi. És akkor ők odaállt húr. És akkor cserélgették egymást. Tehát nem az történt, hogy kivették a kezéből Mózesnek a lehetőséget, meg nem helyette akarták megcsinálni, ez egy különleges dolog, hanem segítettek Mózesnek. Olyan társakra van szükséged, akik segítenek neked az imádságban, az ima küzdelmeidben. És a kérdés az, hogy van-e ilyen társad? Van-e ilyen társad, mert Mózest is a társak segítsége megint csak az imádságra sarkalta. Ugye az történt, hogy Mózes leültették egy kőre, elképzelem, hogy valahogy így ülhetett a kövön Mózes, de az is egy magas kövön ült, nem tudom, de úgy azért képzelem, hogy aztán aki meg mellett állt, az meg így fogta a kezét valahogy a két oldalon, mert ugye még az is egy nehéz dolog így fogni a kezet, tehát valahogy beállították magukat, hogy ez az egész működjön. Ez a dolog. Segítették Mózest, és ott álltak mellette. És azt látjuk, hogy ebben a történetben, amikor egy külső ellenség volt, legalábbis első látása egy külső ellenség volt, akkor ezek a dolgok segítettek, hogy egyrészt Mózesnél ott volt Isten botja. Mózesnél ott volt az a mély meggyőződés, hogy amikor nehézség van, baj van, akkor az Istenhez kell mennünk, mert az Isten az mindig segített nekem, és hogyha az Istennek az útját választom, akkor meg fogok menekülni. Akkor lesz igazából jó. A másik, hogy miközben imádkoztak, Mózesék észrevették, hogy ez működik ez a dolog. Tehát nem úgy imádkoztak, hogy imádkoztam, és aztán most már egy hónapja imádkozom, de úgy érzem, hogy ennek semmi értelme nincsen. Hanem érezték, hogy fú, ennek nagyon sok értelme van. Ott van, erre is sok-sok példa van, nem csak ilyen példa van, hogy Mózes föltette a kezét, és látja, hogy ott rögtön változások vannak, hanem ott van például Simeon meg Anna, akik ugye az egész életüket végig imádkozták, már nagyon öregek voltak, és egyszer csak beteljesedett az ő váradalmuk, értelmet nyert az ő imádságuk. Tehát ez nem csak azt jelenti ez a rész, hogy azonnal látod az eredményt, de van egy meggyőződésed, mert Isten szemével nézed a világot, hogy az Isten munkálkodik. Vagy ott van Dániel próféta, aki 3 hétig böjtölt és imádkozott, és utána pedig megtudta, hogy addig, amíg ő böjtölt és imádkozott, addig egy angyal hadakozott a mennyei szférában az ellenséggel, és hogy ő abban vett részt. Hogy azt látjuk, hogy nem működött volna ez a dolog akkor, hogyha Mózesnél nincs ott Isten botja, az ő meggyőződése. Nem működött volna akkor, ha Mózes elkezdi, de azt látja, hogy nincsenek az egésznek értelme, és abba hagyja. És nem működött volna ez a dolog akkor, ha Mózesnek nem lettek volna társai, és nem álltak volna oda mellé, és nem segítették volna őt. A kérdés, hogy talán ezzel egyetértetek, igaz, ezzel a 3 dologgal, nem egy olyan dolog, amivel nehéz egyetérteni, hogy kellenek imatársak, hogy kell kitartás az imádságban, kell egy meggyőződés, hogy ennek van értelme, és hogy elhiszem, hogy az Isten hatalma az, ami engem meg tud tartani. De a kérdés, hogy az elv és a gyakorlat, az mennyire egyezik az életünkbe, mert ez beszél a valóságról bennünk. Hogy egyetértünk ezzel a dologgal, de hogyha nem így, nem fektetünk rá nagy hangsúlyt, akkor tulajdonképpen valahol mégse értünk vele egyet. Ez olyan, mint hogy viszem, tudom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de otthon felejtem. Mondjuk 10 túrában 8-szor nem viszem magammal. Akkor igazából azt gondolom róla, hát ez nem olyan fontos dolog, ez a dolog. Persze, tudom, hogy azért jó, de mégse olyan fontos dolog. Tehát ez egy nagy kérdés most számunkra, mindannyiunk számára, hogy ezek a dolgok, amikről itt beszél Isten igéje, ezeken egyetértünk, de hogy mennyire valós a mi életünkben, ez nagyon könnyen meg tudjuk nézni, mindenki maga ismeri a saját ima életét, a saját hozzáállását ezekhez a dolgokhoz. És arra bátorít bennünket Istennek az igéje most, hogy ezen változtassunk, hogy ezen erősítsünk. Teljesen mindegy, hogy hol tart a szezem, mindig lehet még erősíteni. Mózesnek is voltak helyzetek, amikor nem jól cselekedett. Hogy arra bátorít bennünket Isten igéje, hogy az imádságot emeljük egy magasabb polcra az életünkbe. Befejezésül itt van ez a történet, ahol tulajdonképpen ez az egész azért került elő, mert volt egy ellenség. Ugye mondtam, hogy látszólag vannak külső ellenségek. Itt ez az Amálék, ez egy elég látványos külső ellenség volt. Egy nomád nép, ott nagy ordítással gondolom támadták őket, hát ezt észrevették. De belső ellenségek is vannak, és mondjuk itt ebben a történetben talán éppen nem annyira látszik, de a pusztai vándorlásban azért sokszor előjött a hitetlenség, előjött az irigység, előjött a belső feszültségek a népek között, az Izrael népe között. Tehát lehet egyfajta belső ellenség is, amikor valamire készít téged az Isten, és magadba veszed észre, hogy hopp, itt valami baj van. Kezdek felfúvalkodni, kezdek érdektelen lenni, kezdek hitetlen lenni az Isten dolgai felé. Tehát lehetnek ilyen dolgok is, és lehetnek külső ellenségek, amiket nem sorolok. Mindenkinek lehet egy olyan tanár, aki valamilyen pikkerrel is meg akar buktatni, lehet a munkahelyeden valaki, aki ki akar téged pöckölni, vagy sok mindent lehet mondani, hogy milyen külső ellenségek vannak. Arról beszél ez a történet, hogyha akár belső, akár külső ellenséggel van dolgod, akkor jusson eszedbe ez a három dolog. Az Isten botja, ami azt jelenti, hogy még meggyőződésem az, hogy az Isten fog segíteni, és emlékszem azokra a dolgokra, amikben ő segített. Jusson eszedbe azt, hogy az ima és a valóság, a lényegi történések között nagyon szoros összefüggés van, és jusson eszedbe azt, hogy kellenek segítőtársak, imatársak, akik melletted állnak. Szeretném megkérdezni, hogy vagytok-e itt olyanok most, akik úgy gondoljátok, hogy belső vagy külső ellenség, most mondhatom így, támadja az életeteket, vagy legalábbis ólálkodik körülöttetek. Nem tudom. Aki úgy gondolja, hogy van ilyen, az csak tegye fel a kezét. Én például fölteszem a kezemet. De nem kell mindenkinek föltenni, nem azért mondtam, csak hogy lássuk, hogy azért van ilyen. És ez gondolom nem csak úgy poénból tettétek fel a kezeteket, hanem tényleg vannak ilyen ellenségek. És azt mondja Istennek az igéje, hogy ezektől az ellenségektől nekünk nem kell félni. Nem kell félnünk. Nem is kell lebecsülni őket. Tehát nem azt mondta Mózes, hogy ugyan már ezek az amálkiaket, hogy nem foglalkozunk velük, aztán jöttek, azt lerohanták volna őket, hanem fölvenni a harcot az Istenbe való mély bizalommal, de nem félni ettől. Azt szeretném, hogy úgy fejezzük be most ezt a mai igehirdetést, hogy imádkozni fogunk, és most nem fogjátok kitalálni, hogy hányosával. Nem kettesével, hármosával fogunk imádkozni, mint ahogy Istennek az igéjében volt. Ugye van valaki, van mellette két másik ember, aki meg tartja az ő kezét. Egyébként ugyanezt tesszük a misszionáriusokkal is, ha belegondoltok, amiről majd most fogunk imádkozni, utána egy éneket fogunk énekelni közösen, ami egy közös imádság lesz a Bízzál én lelkem. Fogjuk elénekelni, egy közös imádságunk lesz Istenhez, és utána pedig majd fogunk hallani a misszionáriusokról, és mi a misszionáriusok számára vagyunk, ilyen húrok, meg áronok, akik ott vannak, és tartják az ő kezüket, tehát ezt fogjuk gyakorolni, de most először arra kérlek benneteket, hogy alkossatok szigorúan hármas csoportokat, és osszátok meg egymással, ha van, ugye ezek az ellenség dolgok, lehet olyan is, amit meg sem akartok osztani, akkor mondjátok azt, hogy hogy csak imádkozzatok értem, de ha meg tudjátok osztani, akkor imádkozzatok így, hogy mindig egy valaki elmondja, hogy mi az ő kérése, a másik kettő imádkozik érte, tartja az ő kezét. Utána egy másik valaki mondja el, és így ezt három imakört fogtok csinálni. Úgyhogy erre most használunk egy kis időt. Legyetek hatékonyak, tehát ne sokat beszélgessetek, de van erre most egy 5-10 percünk körülbelül, hogy körbe éljünk. De a lényeg, hogy hármas csoportokat alkossatok, és úgy imádkozzatok, ezért is egy kicsit kifejezve az Isten igéje iránti elkötelezésünket.